90,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy 1,6%-os kiegészítő nyugdíjemelés lesz novembertől visszamenőleg, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, hogy a nyugdíjas infláció mértéke 4,8%. Átlagosan a nyugdíjasoknak az idejében a kormány 51.155 forintot fizet pluszban, ezt novemberben és decemberben folyósítják. Az Otthonstart programról elmondta, nagy átfogó adatok egy hónap után lesznek, de azt látják, hogy a második héten is óriási volt az érdeklődés, átlagosan több mint napi 1000 ember nyújtott be hiteligénylést. Még az idén 10-15 ezer lakásépítése kezdődhet el a programnak köszönhetően, ami álláshelyeket teremt és a gazdasági növekedéshez is hozzájárul. Gulyás Gergely megerősítette, hogy nemzeti konzultáció indul az adórendszerről, mert ez szerinte fontos közéleti vita. Hangsúlyozta, nem fogadják el azt az álláspontot, hogy erről a választások előtt ne lehessen dönteni. Ezért is tartja a kormány lényegesnek, hogy a választók elmondják véleményüket a több kulcsos vagy egy kulcsos adórendszerről, a családi adókedvezményről és az SZIA mentességről. A Trump adminisztráció jóváhagyta az első 500 millió dolláros Ukrajnának nyújtott katonai segélycsomagot, amelyet az Egyesült Államok NATO szövetségesei finanszíroznak, írta meg a Reuters. A hírügynökség szerint a fegyverekből álló segélycsomag akkor érkezhet meg Ukrajnába, amint Washington engedélyezi a szállítást. A cikk alapján a mostani az első olyan eset, amikor az USA és szövetségesei által kidolgozott új mechanizmust alkalmazzák Ukrajna fegyverellátására amerikai készletekből NATO országok forrásainak felhasználásával. Az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozásáról egyeztetett Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök, erről az Uniós Bizottság elnöke számolt be a közösségi oldalán. Von der Leyen arról tájékoztatott, hamarosan bemutatják az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett immár 19. szankciós csomagot, amely a kriptovalutákat, a bankokat és az energiapiacot célozza. Japán készen áll az együttműködés fejlesztésére az olyan Magyarország számára is kritikus fontosságú területeken, mint a béketeremtés, az űrkutatás és a nukleáris ipar, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Tokióban, ahol japán kollégája fogadta. Szijjártó Péter szerint ma sajnos szinte az egész világon háborúk, fegyveres konfliktusok, biztonsági válságok zajlanak, támogatni kell a békeerőfeszítéseket. Kapu Tibor űrhajós a felkészülésének egy részét Japánban töltötte, a felek megerősítik az együttműködésüket az űrkutatás és az űrtechnológia terén. A meglévő nukleáris blokkjaink üzemidejét meghosszabbítjuk, az ehhez szükséges műszaki megoldások kidolgozása folyamatban van mindkét országban. Az Európai Unió október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a Schengeni övezet területére rövid távú tartózkodás céljából lépnek be, olvasható a polisz.hu oldalon. Ez elősegíti az olyan emberek azonosítását, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, továbbá hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához. 75 millió forinttal támogatja a kormány a Magyar Kórházszövetség kórházi dolgozók egészségfejlesztését szolgáló programját, közölte Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára az érintettek egészségmegőrzését, továbbképzését, egészséges táplálkozását, dohányzások visszaszorítását szolgálja a kezdeményezéssel, továbbá kifejezi az egészségügyben dolgozók megbecsülését. Megnyílt a jelentkezés a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjra, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Erre idén mintegy 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre, tudatta Varga Bajusz Veronika. Harmadik éve indul el a pályázat, amely a tehetségeket támogató pedagógusoknak szól, akik a tanév során havonta 75 ezer forint támogatást kapnak. Tanrendbe épített mesterséges intelligencia kurzus indul a tanév első fél évében 60 iskolában, köztük 3 határon túli szakképzési intézményben, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta, már ebben a fél évben több ezer gyerek vehet részt a képzésben, a cél az, hogy februártól valamennyi szakképzésben tanuló diák hallgathasson ilyen kurzust. Megújul a Tokaji járáshivatal kormányablaka, tájékoztatta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal sajtószolgálat az MT-t. A felújításhoz szükséges bruttó 106 millió 800 ezer forintot a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosítja. Végül az időjárásról. Gyengén felhős, derült lesz az ég a folytatásban. Csapadék nem hullik, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 22-23 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Leó pápa a vigasztalás jubileuma alkalmából. Vigasztalásra a szilárd és stabil hitben találhatunk. A pápa fölhívta a gázai plébániát, aggodalmáról és közelségéről biztosította őket.
Leó pápa katekézise. Nagy szombaton a sírjában fekvő Jézus a megváltás szunnyadó csírája. Szeptember 17-én, Bellarmine Szent Róbert emléknapján, Leó pápa névnapján, a Szentatya szerdai katekézisében a sírba temetett Jézus üzenetéről tanított. Szép őszi napsütésben mintegy 30 ezer zarándok gyűlt egybe a Szent Péter téren, és lelkesen köszöntötték a névnapját ünneplő Szentatyát, aki pedig a sírban nyugvó üdvözítőről, mint elhalt búzaszemről szólott, aki pedig a maga idejében termést hoz, bőségeset.
Nel nostro cammino di catechesi su Gesù nostra speranza, oggi contempliamo il mistero del sabato santo.
Jézusról, a reménységünkről szóló katekézis sorozatunkban ma nagy szombat misztériumát szemléljük, kezdte beszédét Leó pápa. Isten fia sírban fekszik. Távol léte mégsem üresség, hanem várakozás, visszatartott teljesség, sötétségben őrzött ígéret. A nagy csend napja ez, amelyben az ég némának, a föld pedig mozdulatlannak tűnik, mégis pontosan ott teljesedik be a keresztény legmélyebb misztériuma. Üzenettel terhes ez a csend, mint az anya méh, amely a meg nem született, de már élő gyermekét őrzi. Jézus testét a keresztről levéve lepébe burkolták, ahogy a nagyértékű dologgal eljárnak. János evangélista mondja el nekünk, hogyan temették el az urat. Fogták Jézus testét, és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sírbolt, ahová még senkit nem temettek. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt ide temették Jézust. Semmit nem bíznak a véletlenre. Ez a kert az elvesztett Édenkertre emlékeztet, arra a helyre, ahol Isten és ember együtt voltak. Azaz eddig még nem használt sír pedig valami eljövendő dologról beszél, így inkább egy küszöbre emlékeztet, nem pedig valaminek a végére. A teremtés kezdetén Isten kertet ültetett. Most az új teremtés is egy kertben kezdődik, mégpedig egy bezárt sírban, amely majd hamarosan megnyílik. Nagyszombat ebben a nyugalom napja is, folytatta a pápa. A zsidó törvény szerint a hetedik napon nem szabad dolgozni, sőt, a teremtés hat napja után Isten megpihent, ahogy a teremtés könyvében olvassuk. Most Istennek a fia, miután befejezte üdvözítő munkáját, szintén megpihen. Nem azért, mert fáradt, hanem mert befejezte a munkáját. Nem azért, mert feladta a művét, hanem mert szeretett a végsőkig menően. Ehhez nincs mit hozzáfűzni.
Questo riposo è il sigillo dell'opera compiuta, è la conferma che ciò che doveva essere fatto è stato davvero portato a termine.
Ez a pihenés a befejezett munka pecsétje, annak megerősítése, hogy amit meg kellett tenni, az valóban elvégeztetett. Ez az Úr rejtett jelenlétének teljes nyugalma. Mi nehezen állunk meg, hogy megpihenjünk. Állapította meg tárgyalagosan a pápa. Úgy élünk, mintha az élet sohasem lenne elegendő. Rohanunk, hogy termeljünk, hogy bizonyítsunk, hogy le ne maradjunk. Az evangélium azonban arra is tanít minket, hogy a megállni tudás valójában a bizalom gesztusa, amit meg kell tanulnunk. Nagy szombat arra hív minket, hogy felfedezzük, az élet nem mindig azon múlik, amit csinálunk, hanem azon is, hogy el tudjuk engedni mindazt, amit elértünk eddig. A sírban Jézus, az Atya élő igéje hallgat. De pontosan ebben a csendben kezd eljárni az új élet, mint a maga földben, mint a pirkadat előtti sötétség. Isten nem fél az idő múlásától, mert ő a várakozás ura is. Így még a mi haszontalan időnk is, a szünetek, az üresség, a terméketlen pillanatok ideje, a feltámadás méhévé válhat. Minden befogadott csend egy új ige ígérete lehet. Minden felfüggesztett idő kegyelmi idővé válhat, ha felajánljuk azt Istennek, ajánlotta a Szent Atya. A földbe temetett Jézus egy olyan Isten szelíd arca, aki nem foglalja el az egész teret. Ő az az Isten, aki hagyja a dolgokat megtörténni, aki vár, aki visszavonul, hogy szabadságot adjon nekünk. Ő az az Isten, aki bízik, még akkor is, ha úgy tűnik, mindennek vége. És mi ezen a felfüggesztett, várakozó szombaton megtanuljuk, hogy nem szabad sietnünk a felkeléssel, először is maradni kell, befogadni a csendet. Hagynunk kell, hogy átöleljen minket a korlátunk. Néha gyors válaszokat, azonnali megoldásokat keresünk, de Isten a mélységben munkálkodik, a bizalom lassú idejében. A temetés szombatja így válik anyaméhé, amelyből egy legyőzhetetlen fény, húsvét ereje fakadhat. Kedves barátaim, folytatta a pápa, a keresztény remény nem zajban születik, hanem a szeretettel teri várakozás csendjében. Nem túlfűtött érzelem terméke, hanem a bizalommal teli elhagyási.
Ce lo insegna la Vergine Maria. Lei incarna questa attesa, questa fiducia, questa speranza.
Szűz Mária erre tanít minket. Ő testesíti meg ezt a várakozást, ezt a bizalmat, ezt a reményt. Amikor úgy tűnik, hogy minden megállt, hogy az élet egy megszakadt út, emlékezzük nagy szombatra. Isten még a sírban is a legnagyobb meglepetést készíti számunkra. És ha képesek vagyunk hánában elfogadni a történteket, felfedezzük, hogy éppen a kicsinségben és a csendben szereti Isten átalakítani a valóságot, mindent újjá teremtve szeretetének hűségével. Az igazi öröm a várakozásból, a türelmes hitből, abból a reményből születik, hogy amit szeretetben élünk meg, az bizonyosan feltámad az örök életre. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa a vigasztalás jubileuma alkalmából. Vigasztalásra a szilárd és stabil hitben találhatunk. Szeptember 15-én hétfőn este a vigasztalás jubileumára rendezett imavirasztást 14. Leó pápa vezette. Mindenkit, aki nehézséget vagy veszteséget élt át, arra hívott, vállalja fel Krisztusba vetett hitét, hogy a fájdalom ne erőszakhoz, hanem megbocsátó szeretethez vezessen. Mintegy 9000 zarándok gyűlt össze hétfőn este a Szent Péter Bazilikában, hogy részt vegyen a vigasztalás jubileumára szervezett imavirasztáson. A szent év különleges eseményét mindazoknak szentelték, akik különösen nehéz, gyászt, szenvedést hozó vagy viszontagságos pillanatokat éltek meg. 14. Leó pápa vezette a zarándokok igeliturgiáját, amelyen két olyan asszony tanúságtétele is elhangzott, akik különösen traumatikus veszteségeket szenvedtek el egy szeretett személy halála miatt. Diane Foley, a néhai amerikai újságíró James Foley édesanyja elmesélte hitének történetét és kiengesztelődését a fiát meggyilkolt az úgynevezett iszlám állam tagjával. Gyermeke 2012-ben független háborús újságíróként szolgált Szíriában, amikor elrabolták, éheztették, megkínozták, majd 2014. augusztusában nyilvánosan lefejezték, mert amerikai újságíró és keresztény volt. Foley asszony megosztotta a jelenlévőkkel, hogy milyen küzdelmet vívott azért, hogy ne keseredjen el, hanem haragja ellenére Istenhez forduljon. Szűz Máriára tekintett, akinek fiát szintén megölték ártatlansága ellenére. Hangsúlyozta, hogy a szűzanya példája megtanította őt a hitben járni és Istenben bízni. Miután az úgynevezett Beatles sejt két dzsihadistáját letartóztatták és bíróság elé állították az Egyesült Államokban, Foley asszony találkozót kért Alexander Cotyval, a fiát megölő férfiak egyikével. A találkozójuk során Cotty mély megbánást tanúsított, mondta Foley asszony. Isten megadta nekem a kegyelmet, hogy őt is bűnös társamnak tekintsem, aki irgalomra szorul, mint én, fogalmazott tanúságtételében az amerikai édesanya. Lucia Di Mauro Montanino asszony megosztotta a fájdalmat, amit lányával átélt, miután férjét, egy biztonsági őrt, egy csoport fiatal férfi meggyilkolt az olaszországi Nápolyban. Néhány évvel azután, hogy a csoport legfiatalabb tagját, a 17 éves Antoniót 22 év börtönbüntetésre ítélték, találkozni akart Di Mauro asszonnyal, és bocsánatot akart kérni tőle. Egy remegő, síró fiút találtam magam előtt, aki bocsánatot kért, és az egyetlen lehetséges dolog egy hosszú ölelés volt, mondta az özvegy asszony. Ott éreztem meg magamban a vágyat és a lehetőséget, hogy a fájdalmat valami újjá alakítsam. Amikor Antoniót 14 évvel korábban felügyelet alatt szabadon engedték, Di Mauro asszony elkísérte őt és új családját az újjászületés kanyargós útján. A kiengesztelődéshez aktív találkozásra van szükség, és ezt tette lehetővé Antoniónak, hogy új életet kezdjen, nekem pedig, hogy értelmet adjak férjem halálának, mondta az asszony. Beszédében Leó pápa arról szólt, hogy az emberiségnek vigaszra és vigasztalásra van szüksége, a sok háború és személyes veszteség közepette, amelyeket az emberek nap mint nap elszenvednek. A sötétség idején, még akkor sem, ha minden külső látszat mást sugal, Isten nem hagy el minket, figyelmeztetett a pápa.
Proprio in questi frangenti siamo chiamati più che mai a sperare nella sua vicinanza di Salvatore che non abbandona mai.
Ehelyett éppen ezekben a pillanatokban kapunk minden eddiginél nagyobb meghívást arra, hogy reményünket a megváltó közelségébe vessük, aki soha nem hagy el minket. A pápa megjegyezte, hogy a szenvedők körülnéznek, hogy valaki valamilyen vigasztalást nyújtson nekik, de gyakran senkit sem találnak. Időnként, tette hozzá, a könnyek az egyetlen vigasz, amit találunk. Egy olyan vigasz, amelyet soha nem szabad szégyelnünk, mivel azok fejezik ki gyenge és megpróbált emberiségünk csendes kiáltását. Előfordulhat, hogy megkérdőjelezzük a gonosz természetét, és azt, hogy Isten hogyan engedheti meg a gonosz létezését. Mégis a Szentíráshoz kell fordulnunk, hogy segítsen nekünk eljutni a megkérdőjelezéstől a hitig. Ha a kérdéseinket Isten igazságosságáért és békéjéért fohászkodva és könyörögve fogalmazzuk meg, reményünket Jézushoz fordítjuk, aki a híd Isten és az emberiség között.
Esiste una consolazione che allora ci raggiunge quando salda e stabile rimane quella fede che ci pare vaga e fluttuante come una barca nella tempesta.
A vigasztalás ott található, ahol a hit szilárdan és stabilan áll. Ott, ahol egykor formátlan és tétova volt, mint egy hajó a viharban, mondta Leó pápa. Ahol jelen van a gonosz, ott keresnünk kell a vigaszt és a vigasztalást, amely legyőzheti azt, és nem ad neki haladékot. A pápa megjegyezte, hogy Foli és Di Mauro Montanino asszony tanúságtételei feltárják azt az igazságot, hogy a fájdalom nem szülhet erőszakot, mivel a szeretet legyőzheti a gyűlöletet. A megbocsátás ízelítőt ad nekünk Isten földi országából, megtöri a gonosz ördögi körét, és Isten irgalmára alapozva igazságosságot teremt. Az egyház, amelynek néhány tagja sajnos megbántott titeket, ma veletek térdel le édesanyánk elé, hangsúlyozta Leó pápa. Tanuljuk meg mindannyian tőle, hogy gyengétséggel védelmezzük a legsebezhetőbbeket. 14. Leó arra hívott mindenkit, hogy engedje meg Istennek, hogy vigasztaljon minket fájdalmunkban, ahelyett, hogy saját akaraterünkre hagyatkoznánk. Szeretteink, akiket a halál elválasztott tőlünk, nem vesznek el és nem tűnnek el a semmibe, emlékeztetett a pápa.
La loro vita appartiene al Signore, che come buon pastore li abbraccia, li tiene stretti a sé.
Életük az Úré, a jó pásztoré, aki átöleli és magához öleli őket. Végezetül a pápa felhívást intézett, hogy vessenek véget az erőszak, az éhínség és a háború pusztító súlyának, amely mérhetetlen szenvedést okoz egész népeknek. Még a sok arrogancia közepette is biztosak vagyunk abban, hogy Isten ösztönöz majd olyan szíveket és kezeket, amelyek segítséget és vigasztalást nyújtanak, béketeremtőket, akik megvigasztalják azokat, akik fájdalmat és szomorúságot élnek meg, zárta beszédét Leó pápa a vigasztalás jubileumának imavirasztásán.
A pápa fölhívta a gázai plébániát. Aggodalmáról és közelségéről biztosította őket. 14. Leó pápa Castel Gandolfóból telefonált a gázai szent család plébániára, hogy érdeklődjön az aktuális helyzetről, miután Izrael újabb offenzívába kezdett Gáza városa ellen. A Szentatya aggodalmának adott hangot a történtek miatt, és imáiról biztosított mindenkit, aki a plébánián keres menedéket. Jelenleg 450-en menekültek a templomba. A Szentszék sajtóközpontja megerősítette, hogy Leó pápa kedden délelőtt fölhívta Gabriel Romanelli atyát, aki elmondta, hogy továbbra is segítik azokat, akik a Szent Család plébániához fordulnak a támadások közepette. Élelmet és vizet osztanak, nyitva tartják a belső gyógyszertárat. Ezen kívül pedig működik az imaterem gyerekek és fiatalok számára, ellátják az időseket és a betegeket, dacára annak, hogy egyre súlyosabb a konfliktus. A pápa aggódik az események miatt, és arról biztosította az argentin papot és mindenkit, aki a plébániára menekül, hogy mellettük áll és imádkozik értük, tájékoztatott a vatikáni sajtóiroda. Kedden este 8:30, amikor elhagyta a Castel Gandolfói rezidenciát, a pápa válaszolta a rávárakozó újságírók kérdéseire. Arra vonatkozóan, hogy tömegesen menekülnek Gázából, a Szentatya elmondta, hogy telefonon beszélt a gázai közösséggel és a plébánossal, majd megosztotta félelmeit. Sokan nem tudnak hova menni, Romanelli atyáék egyelőre maradni akarnak, ellenállnak, de tényleg kell keresni egy másik megoldást. A pápa aggodalmát fejezte ki a nagyon feszült helyzet miatt, ami Lengyelország és Oroszország között kialakult a légtér megsértése miatt. A Barberini villa előtt összegyűlt csoportból sokan boldog születésnapot, illetve névnapot is kívántak Leó pápának, akinek védőszentjét szeptember 17-én Bellarmin Szent Róbert emléknapján ünnepli az egyház. Lengyel hívek egy virágcsokrot és egy üdvözlő kártyát adtak át a Szentatyának, mielőtt beült volna az autóba, hogy visszatérjen a Vatikánba.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Assisi Szent Ferenc életéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Mai adásunkban Szent Ferenc életének egyik kedves epizódjára fókuszálunk. A híres rendalapító legendájában olvashatunk a Szent és a gubbiói farkas találkozásáról. Nem tudom, találkoztatok-e már igazi farkassal, de a mesék és az olvasmány élmények, vagy a közmondások alapján mindnyájunknak van elképzelése a farkas természetéről. Milyennek ismeritek a farkast? Hogyan él a farkas a hagyományban?
Hát... Általában mindig gonosz képében van, és nagyon inkább, sokkal inkább magára gondol, mint másokra, és hát általában az ilyen történetekben ott egyedül van.
Találkoztatok már jófej farkassal?
Nagyon nem. Nem igazán.
Még az állatkertben is szerintem félünk tőle. Anna, kérlek, olvasd már fel a legendából, hogy milyen farkassal találkozott Szent Ferenc Gubbió város határában.
Történt egy alkalommal, hogy Gubbió városának tartományában egy szörnyű farkas jelent meg, és halálos rettegésben tartotta a polgárokat. Csak felfegyverkezve mertek kimenni a város földjeire. A farkas megette a háziállatokat, megmarta az embereket, maguk a fegyverek sem árthattak fogai ellen. Végül alig mert valaki kimozdulni a városból.
No, hát azt gondolom, hogy látjuk, hogy a farkas az farkas, ugyanaz a vadállat tekint ránk Szent Ferenc legendájából, mint a piroska és a farkas meséből, vagy a kecskegidák. Ők is találkoztak ugye a mesében a farkassal, sőt, kismalacok is. Sőt, ha felidézzük az irodalmi olvasmányainkat, meg a kötelezők emlékét, akkor a Jókai kőszívű emberfiai című regényében is van egy ilyen híres farkas kaland. Tehát a regény egyik legizgalmasabb része. No, a történet másik főszereplője Szent Ferenc. Ki volt ez a szent? Az egy híres szent. Biztos hallottatok már róla.
13. században élt, szerzetes volt, illetve ugye a nevéből adódóan szent, és ő volt az egyik első kolduló rendalapítója, illetve az evangéliumi szegénység hirdetője.
No, tudunk-e róla még valamit?
Ahogy megalapította a Ferences rendet, úgy alapított utána iskolát is, és ő volt az első, aki felállította az első betlehemi jászolt. Halála előtt pedig az volt az érdekes, hogy megkapta Krisztus sebeit, stigmáit.
Igen, és Szent Ferencről még, ami pont itt a történethez kapcsolódik, hogy nem véletlenül, hogy Szent Ferenc találkozik egy farkassal, mert hogy a Szent Ferencről szóló történetekből, legendákból azt is tudjuk, hogy
különleges kapcsolata volt az állatokkal.
Például értett a nyelvükön, ugye? Egy egészen bensőséges kapcsolat fűzte a természethez.
Meg illetve, ahogy meg később a történetben is megtudjuk, hogy, hogy jó szívű is volt, mert ahelyett, hogy megbüntette volna a farkast, megbocsájtott neki.
Igen, igen, igen. Szent Ferencnek még az ilyen vadállatokat is sikerült megszelídítenie. No, mielőtt tovább lépnénk a legenda elemzésében, fontosnak tartom, hogy röviden ejtsünk pár szót ennek a középkori magyar nyelvre is lefordított legendának az irodalom történeti jelentőségéről. Mert talán nem is gondolnátok, de az egyik legrégebbi magyar nyelvű nyelvemlékünk szövegét tartjuk a kezünkben. Az általunk is olvasott szöveget a legrégibb, teljesen magyar nyelvű könyv őrizte meg, ezt Jókai kódexként ismerjük. Ez egy kódex, tehát egy kézzel írott könyvről van szó, ami 1440 táján keletkezhetett. Az eredetileg latin nyelvű legenda fordítása azonban ettől korábban készült el, ugyan 1370 körül készülhetett, és csak jóval később másolták a kódex lapjai közé. Maga a kódex egyébként egészen picike, mindössze egy olyan 13x12 cm-es könyvecskéről van szó. És nem csak a gubiói farkas történetét tartalmazza, hanem Szent Ferenc életének a legendáját, életének történetét. Mit gondoltok? Ugye ez egy középkorban készült könyv, egy kézzel írott könyv, még a könyvnyomtatás előttről. Kinek készülhetett a fordítás, kinek állíthatták össze ezt a legendát?
A rendnek az egyszerűbb tagjainak, például a Clarissa Pálcák számára, hogy ők is megértsék Szent Ferenc példaadó életének történetét.
Miből gondolhatjuk ezt? Az Eszter teljesen jól mondta. Ugye nyilván egy olyan réteg számára készült, akik olvasni tudtak, úgyhogy valószínűleg nem gondolkodunk rosszul, hogyha valami egyházhoz közel álló emberekben, egyháziakban gondolkodunk, de annyira azért nem voltak okosak, hogy tudnának latinul, úgyhogy ezért készült számukra ez a magyar nyelvű fordítás. Ez a kódex egyébként egy olyan nagy jelentőségű, hogy eredetileg a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték el a halotti beszédet is őrző Braille kódex mellé. No, térjünk vissza a történethez. Kérlek, Klaudia, olvasd tovább a történetet, mi pedig a történet hallgatások közben figyeljük-e naív költészettel átszőtt szöveg szépségét, a népies ízű kerek történet magával ragadó erejét.
Az Úristen azonban meg akarta jelenteni a polgároknak Szent Ferenc szentségét, könyörületet ébresztett tehát az irgalmas lelkű férfiú szívében. A polgárok figyelmeztették Szent Ferencet, hogy ne menjen ki a mezőre, mert a farkas megöli. De Szent Ferenc hitt az Úr Jézusban, nem fegyverkezett fel, csak a Szent Keresztnek jegyével jegyezte meg magát, s minden bizadalmát Istenbe vetette. Künn a mezőn a szörnyű farkas feltátott a száját. Szent Ferencnek szaladt, de ő feléje vetette a kereszt jegyét, mire a vadállat megtorpant, s keményen kinyitott száját, berekesztette. Szent Ferenc beszélni kezdett. Jöjj ide, atyám fia farkas! Én Krisztusnak felőle parancsolok néked, hogy sem nekem, sem egyébnek valakinek ne árts. Mi csoda! A farkas legottan lehajtotta fejét, s levetette magát Szent Ferenc lábához. Farkasból lőn bárány. A szent most prédikált neki, atyám fia farkas, te sok kárt tettél ebben a tartományban. Irgalom nélkül megölted az élőket, mindenkit megmartál. Azért méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Zugnak is ellened gonosz tetteid miatt, s ellenséged az egész város. De atyám fia farkas, én békességet akarok te közted és az emberek között. Úgyhogy az emberek tőled tovább meg ne sértessenek, s megbocsássák minden elmúlt vétkedet. És a farkas testének, farkának, füleinek és fejének hajtásában mutatja vala, hogy megfogadja mindazt, amit Szent Ferenc mond vala. És mond a Szent Ferenc, én fogadom neked, atyám fia farkas, hogy amíg élsz, elég eleséget adatok neked a városban, mert hiszen ami gonoszat tettél, azt éjséged miatt tetted. Viszont azonban, atyám fia farkas, fogadd meg te is én nekem, hogy soha többé sem embert nem sértesz, sem állatban nem teszel kárt. És a farkas fejet hajtott. Mikoron pedig Szent Ferenc kinyújtotta kezét fogadalomnak vételéért, a farkas felemelte jobb lábát és beletette a Szent Ferenc kezébe. Azután úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt a városbeliek igen csodálkoztak. Mindenki az utcára gyülekezett, s akkor Szent Ferenc csodálatos prédikáció tűn. Azért én, drága látosim, fejezte be beszédét. Forduljatok Istenhez, tegyetek töredelmet, s Isten megszabadít titeket a farkastól és a jövendő pokol tüzétől. Hallgassatok én, drága látosim, ez farkas, ki itt előttetek áll. Fogadá én nekem, és fogadásábalól hitet ada. Ti véletek békességet tenni, és soha meg nem sért titeket valamiben, ha minden napon fogadtok néki adni elég eledelt. S az egész gyülekezet nagy üvöltéssel fogadta, hogy etetni fogja a farkast. A vadállat pedig fejének tartásával, testének, farkának és füleinek szép mutatásával jelentette, hogy megtartja fogadalmát, sőt a nép előtt is felemelte jobb lábát, s úgy adott hitet Szent Ferenc kezébe. És lőn nagy öröm Eugúbiába, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta Szent Ferenctől szerzett békességét.
Na, ennyi a történet, aminek igen kacifántos a címe, így szól, hogy az fordult farkasról, ki Bódog Ferencnek miatta fordul a nagy szölétségre. Na, hogyan tudnánk mai nyelvre lefordítani ezt a címet, úgyhogy mindenki számára érthető legyen? Mi ez a páli fordulat?
Fordult, vagyis változott.
Igen, igen, igen. És mivé változott?
Egy szelíd állattá.
Egy szelíd állattá, úgy van, ahogy a Klaudia mondja pontosan.
Thank you.
mesék történetek szereplői, mint tudjuk, általában szimbolikus értelműek, túlmutatnak önmagukon, valami mögöttes jelentést hordoznak. A gonosz farkas nem csak egy ijesztő vadállat a történetben. Mit gondoltok, mit szimbolizálhat, mire utalhat a farkas történetben betöltött szerepe?
Egy rossz, például most vagyunk egy embert, hogy egy rossz emberből, hogy egy rossz ember is megjavulhat valakinek a hatására, és hogy meg, hogy mondjam, úgymond megreformálja a cselekedeteit, tehát hogy amit előző életében, tehát például, hogy rosszakat cselekedett, most helyette jókat fog a következő éveiben.
Igen, tehát az Eszter azt mondja, hogy ezért ugye a farkas szemében megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember. Jelenthet-e még mást a farkas? Gondoljatok a farkas meg a város viszonyára. Hogy a farkason keresztül igazából kivel van rossz viszonyban ez a közösség? Hát talán azt gondolom, hogy a természettel. Hogy talán egyrészt, hogy ebben a történetben megjelenik a farkas és a város konfliktusa, a megromlott viszony, és hogy ez a rossz viszony megeleveníti az ember természetnek való kiszolgáltatottságát. Ugye a farkas a történetben is fenyegetés jelent az emberre. Megtámadja a vagyonát, a javait, és így megjelenik a történetben emberi létünk kiszolgáltatottsága. Az az élményünk, hogy a világ nem biztonságos hely számunkra. Mi az oka szerintetek annak, hogy a természet, a teremtett világ fenyegetővé vált az ember számára? Így volt ez a teremtés kezdetekor? Ilyen világot alkotott az Úr? Gondoljatok a teremtés történetre, a kezdetek kezdetére.
Akkor egyensúlyban volt a természet és az ember.
Ugye?
Most pedig inkább az ember van fölényben, és a természet van elnyomva.
Igen. No, ha figyelmesen olvasunk, akkor a sorok mögött észrevesszük, hogy a farkas bűne a gonoszsága mögött a megromlott emberi természet áll, mely elfordul Isten parancsától. Ugye az eredendő parancs az arra vonatkozott, hogy gondoskodjunk a teremtés javairól, gondoskodjunk a nekünk adott világról. Hogyha nem törődünk, nem gondoskodunk és őrködünk a természet javai felett, akkor bizony az lesz a következménye, mint a történetben, hogy elvesszük a farkas természetes életterét, és a farkas fenyegető veszélyt jelent már számunkra. A legendában azt látjuk, hogy egy merőben új gondolat jelenik meg. A farkas bűne az valójában a bűn társadalmi eredetének gondolatát hordozza. Az, hogy bár a farkas bűne az, hogy gonoszul felfalta a javakat, megtámadta az embereket, meg is ölte őket, de hogy az ő gonosz cselekedete mögött egy társadalmi defektus áll. Valami társadalmi, közösségi hiba. No, egyrészt, ahogy mondtuk, tehát szimbolizálja a történet a természet és az emberi közösség megromlott viszonyát. Másrészt, amint mondtátok, hogy a farkas alakjában megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember, amely a közösséget fenyegeti. A bűn, amely elveszi a másik tulajdonát, az agresszió, a hatalmaskodás, a hatalommal, az erővel való visszaélés, a bántalmazás, a gyilkosság, ugye ezek mögött mind felismerjük a farkas alakját. Na most nézzük meg a történet másik főszereplőjét, vizsgáljuk meg Szent Ferencet. Ha ti lennétek ennek a városnak az előjárói, akkor hogyan oldanátok meg ezt a farkas problémát? Hogyan védekeznétek a vadállat ellen?
Én először biztos nem erőszakkal próbálkoznék, mert szerintem a szavak többet érnek, mint az, hogy mondjuk erőszakkal bármit is megoldjunk. Szóval először is biztos nem ölném meg a farkast, biztos nem száműzném, vagy nem is tudom, hanem próbálnék mögé látni a dolgoknak, hogy ugyan miért tehette azt, amit.
Anna, te mit tennél? Figyelj, rád van bízva egy egész közösség. Ez már itt hónapok óta ez a farkas rájár az állatokra, elviszi a báránykákat. Ja. Gyerekeket nem lehet szabadon engedni, hogy játszanak.
Valami kompromisszumot lehet kötni az állattal, meg ugyebár erőszakkal nem lehet megoldani semmit. És így, mint ahogy a szövegben is van, ki lehetne így egyezni szerintem farkassal.
Látom, Anna is nagyon szereti a farkasokat. Klaudia?
Én egyetértek velük, mert hogyha erőszakot alkalmaznánk, például bántanák a farkast, akkor az még nagyobb ellenségeskedés szítene a természet is az emberek között.
Ahogy a történetet olvassuk, ugye az elején ott van, hogy a városlakók is mit csinálnak, hát felfegyverkeznek, ugye, a farkas ellen. No, látjuk, hogy Szent Ferenc, ő is valószínűleg szerette az állatokat, meg ezt a farkast is talán, és nem így cselekedett. Szent Ferencnek is van egy fegyvere, de milyen fegyvere ez? Emlékeztek a történetből, hogy ő nem kardot visz magával?
Keresztet.
Hanem a keresztet, vagy legalábbis a kereszti jelét, ugye? No, aztán mit csinál még Szent Ferenc? Ugye azt mondja a történet, hogy nyilván a kereszti jelével megszelídíti a farkast, de aztán azért jól leszídja, és szembesíti a tettével. Ugye azt mondja neki, hogy méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Nem mentegeti a farkas, ugye nem vigasztalja azzal, hogy nem baj, nem tehetsz róla, te szegény éhes farkas, te csak éhes voltál, hanem szembesíti gonosz tettével. Végül is mi Szent Ferencnek a célja, amit ebből az egész történetből ki akar hozni? Ugye van egy konfliktus, egy vadállat és egy város között. Patthelyzet alakul ki, nem jutnak előre.
Hát, hogy békességet akar, azt akarja, hogy mindkét félnek jó legyen.
Igen, igen, nagyon jól mondja Eszter, az a történetben szövegszerűen is így van benne, hogy Szent Ferenc valójában békességet akar. És mi lesz a békesség záloga? Mi lesz az, amit a békesség érdekében meg kell tenniük? Ugye az egyiket mondtuk, hogy a farkasnak szembesülnie kell az ő gonosz cselekedetével.
És akkor cserébe az emberek megbocsátanak neki.
Igen, tehát egy nagyon fontos eleme a történetnek a megbocsátás, hogy az embereknek el kell engednie minden sérelmüket, a farkas pedig még azért tesz valamit.
Felhagy gonoszságaival.
Pontosan, ígéretet tesz arra, hogy ő ezentúl már jól fog viselkedni. Ha végig gondoljátok, akkor a farkas kicsit a gyónás elemein megy végig, ugye, hogy felismeri, elismeri, bevallja a bűneit, talán még bánatot is érez, bár ez nincs benne a történetben, hogy zokogna a bűnbánat miatt a farkas. Megvan benne a megbocsátás, ugye, és az ígéret, az erős fogadalom, hogy ezen túl ő már jót fog cselekedni. No, tehát Szent Ferenc nem megbünteti a farkast, ahogy ti is mondtátok, hogy ti se büntetnétek meg, nem is zavarja el, nem is kergeti el, nem is zárja el, pedig azért ez egy logikus lépés lenne, hanem gyökeresül orvosolja a bajt, egyenesen a bűnforrását, a társadalmi eredetét próbálja meg orvosolni. A történet hallgatólagosan így aztán az anyagi javak megosztására buzdít. A javak megosztására a társadalom kivetettjeivel, és talán hozzátehetjük, hogy felszólít minket a teremtett világ megóvására is. Számomra még érdekes tanulság a történetben, hogy a farkas és a farkas által képviselt teremtett világ, a természeti környezet, nem a vidékkel, nem a faluval, nem egy természetes közeggel kerül konfliktusba, hanem a várossal, Gubbió városával, a polgárokkal. A polgárok azok, akik fegyverrel mennek a farkas ellen. Bizonyára érezzük ennek a képnek az erejét napjainkban is. Vajon összebékíthető a milliós metropolis és a természeti környezet? Vajon fenntartható az urbánus életvitelünk, fogyasztói társadalmunk a természeti környezet súlyos károsítása nélkül? Szent Ferenc nem egyszerűen megoldott ebben a történetben egy ökológiai problémát, hanem helyreállította a teremtett világ rendjét. Ugye, ahogy láttuk, egy paradicsomi kép tárul aztán a szemünk elő. Azt mondja a történet, hogy a farkas felemelte jobb lábát, és beletette a Szent Ferenc kezébe, aztán úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt a városbeliek, igen csodálkoztak. Ugye az ellenségből az emberek ellenségei voltak az embereknek, Szent Ferenc barátot csinál, sőt ez a gazdája, ez azt gondolom, hogy több ennél. A gazda az gondját viseli a teremtett világnak, gondját viseli az állatoknak. Itt Gubbióban egy valóságos csoda történt. Ugye erről szól a történet is, hogy csodálkoztak az emberek, nem akartak hinni a szemüknek. Szinte egy eszkatológikus kép tárul a szemünk elé a végidőkről. Izaiás proféta a messiás eljöveteléről szóló proféciájában beszél hasonló jövőről. Azt mondja, hogy akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, és a párduc együtt tanyázik a gödőjével. Együtt legelészünk majd a borjó és az oroszlán, egy kisgyermek is elterelgetheti őket. Azt gondolom, hogy mi más ez, mint az eljövendő üdvösség képe. A megbocsátás, gonoszságaink elhagyása, a társadalmi igazságtalanságok megszüntetése, a teremtett világ gondos védelme elhozza számunkra az öröm korszakát. Így volt ez Gubbió városában is. A történet beszámol erről az örömről is. Azt mondják, hogy és lőn nagy öröm Gubbió városában, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta a Szent Ferenctől szerzett békességet. Szent Ferenc rendületlenül hitt a természet szépségében, tökéletességében, számára a teremtett világ Isten nagyszerűségének jelképévé vált. Ezzel Ferenc, megelőzve korát, túllépett a középkori síralomvölgy elképzelésen. A Föld Isten teremtő kezének nyomait viseli magán, és ez a csodálatra és Isten iránti alázatra késztet minket is. Megköszönve a hallgatók figyelmét, Ferenc pápa gondolatával búcsúzunk.
Szent Ferenc zarándok volt, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával, ezért feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak létezik. A természetet olyan ragyogó könyvnek tartotta, amelyen keresztül az Atya beszél hozzánk, az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentolsója Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Alexander Dumas a Három testőr című regényének 55. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyűzenei műsorunk szól fiataloknak. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2 óra 5 perctől Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adás adásban egy barokk zenei lemez bemutatójáról beszélgetünk, majd beszámolunk a Szent István Rádió és Televízió sikeres véradásáról. 3:05 kezdődik egyháztörténelmi sorozatunk, melyben ma Telegdi Csanád egri püspökről beszélgetünk Budapéter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Fiam, minden ügyedben maradj türelmes, és akkor szeretni fognak, ami több, mint az emberek dicsérete. Olvasom Sirák fia könyvében. Sokféle nyomógombot ismerünk. Egész gyári berendezéseket mozgásba helyezünk egy nyomógombbal. Van nyomógombunk ahhoz, hogy az éjszakában nappali fényt teremtsünk, van nyomógombunk a villanyborotválkozáshoz, és így tovább. De hogy az ember megtalálja a maga helyes mértékét, ahhoz nem áll rendelkezésünkre nyomógomb. Ehhez egy élő ember kell mércének, Jézus Krisztus az új mérték. Az ember legigazabban nem tettei által talál önmagára, hanem azáltal, amit befogad. Várnunk kell a szeretet ajándékára, és szeretetet nem kaphatunk másként, csak ajándékként. Az ember nem csinálhatja meg a szeretetet egymagában, hanem várnia kell, engednie kell, hogy megajándékozzák vele. És az ember nem lehet másként egész emberré, csak ha szeretik, s ő elfogadja a szeretetet. Embertársainkkal együtt érezni, és őket megérteni annyit jelent, mint őket Isten szemével látni, és ez nem tudomány, hanem kegyelem. Mindenható örök Isten, te a húsvét szentséges titkában a kiengesztelődés szövetségét kötötted meg az emberekkel, add, hogy amit ünneplő lélekkel vallunk, életünket is ahhoz alakítsuk.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te sem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.